Az alaptábornak célja a részünkről az is, hogy a társadalom felé kommunikáljunk erről az ügyről. Tehát, hogy észrevegye a középosztály főleg, hogy vannak ezek a gyerekek, hogy van 23 ezer gyerek gyermekotthonban, akiknek mondjuk ez a nyaralás, ez a töltődés, ez az az élmény, ami egész évben tölti őket, amire vissza lehet gondolni egy-egy szomorú őszi, sírósabb napon. Ezek a gyerekek a mi gyerekeink kortársai lesznek, és úgy gondolom, hogy szükség van rájuk a társadalomban. Úgyhogy fontos az, hogy ilyen ügyeket támogassunk. Hát mit kapnak itt a gyerekek? Nagyon-nagyon igyekszünk arra, hogy mindenki úgy menjen el, hogy egyen jobban van, mint ahogyan jött. Ez azt jelenti, hogy legalább egy dolgot tanult magáról, amiben ő ügyes, legalább egy dologra reflektált, hogy ő valamiben jó, valamiben több, mint gondolta előtte, hogy mosolygott, hogy önfeleten játszott, és ez kihívás tud lenni nekik, hogy megérkezzenek egy ilyen helyzetbe, hogy átengedjék magukat ennek a felhőtlen jókedvnek. De azért a végére meg szoktak érkezni, és akkor ilyen nagy sírások közepette szoktuk, meg nagy ölelgetések közepette szoktuk a tábort zárni. Sok rajtuk a páncél. Sok védekezés, önvédelem van abban, ahogyan ők működnek, ahogyan ők viszonyulnak a világhoz, és ezért nem tudják azonnal átengedni magukat egy ilyen helyzetben annak, hogy itt megbízhatnak bennünk, hogy itt mindent meg fogunk tenni azért, hogy ne érje őket bántódás, hogy egymást se bánthassák, hogy fogunk segíteni a konfliktusaik elrendezésében. Szóval ebben nehéz megérkezniük, és így kicsit kinyitni a szívüket, de azért 5-6 nap alatt sikerül.
Meg az, hogy van választás, tehát, hogy nagyon igyekszünk úgy megcsinálni a tábort, sok olyan programelem is van, meg egyáltalán a napsorán, hogy legyen választásuk. Azért ezeknek a gyereknek nem sok választásuk van a napi életük tekintetében, és az például, hogy iszonyú unatosan nagy erő, hogy ők alakítója a programnak, és ezt lehet tanulni, és lehet arról beszélgetni, hogy közösségként mit szeretnénk. Nem nagyon kérdezik meg tőlük a hétköznapok során, hogy ők mit szeretnének. Az, hogy 5 napon keresztül számít a véleményük, az szerintem nagyon nagy erő.
Az alaptáborban szűnni nem akaró mosolyt csalnak olyan gyerekek és fiatalok arcára, akik családon kívül nevelkednek, és így érzelmileg, és az esélyek tekintetében is fokozott nehézségekkel szembesülnek, ami minden nyáron egy hét felhőtlen vidámságot, kalandokat és új barátságokat ad nekik, amiből egész éven töltekeznek, soguknak azonban még ennél is többet jelent, akár sorsfordító kalandot is. Az alaptábor két szülő anyjával, az Élmény Akadémia munkatársaival beszélgetünk. Hadd mutassam be önöknek itt a Szabad Európa podcastjában Gyöngyösi Krisztinát és Gergely Zsófiát. Ugye 2021 óta szervezitek az alaptábort, az Élmény Akadémia azért hosszabb múltra tekinthet vissza, és már korábban is foglalkoztatok állami gondozott gyermekekkel, mert hogy te, Zsófi, te gyakorlatilag egy gyermekotthonban dolgozol. Miért éreztétek úgy, hogy tábor is kéne nekik?
Igen, 2010 óta foglalkozunk állami gondozott gyerekekkel, akkor az volt az alapkiinduló pont, hogy megismerkedtünk az élménypedagógiával, ami egy ilyen tapasztalati tanuláson alakuló eszköztár, az a lényeg, hogy sok játék és arra sok reflexió történik az ilyen programokon, és akkor úgy gondoltuk, hogy nagyon jó lenne ezt eljutatni olyan fiatalokhoz, akik nem férnek hozzá ehhez a fajta tanulási módhoz, és először csináltunk egy cigánytábor elnevezésű tábort még 2010-ben, aztán utána jött egy Tőlünk Nektek nevű program, ami azóta is fut, és abban már nagyon sok fiatal részt vett, és nagyon érett a gondolat, hogy de nagyon jó lenne egy ilyen igazán alacsony küszöbű programot létrehozni, ahova a legtöbb fiatal el tud jönni, nincsenek különös ilyen gátak vagy lépcsők, amiket előtte még meg kéne lépni, hanem bárki tudunk fogadni, és így jött létre az alaptábor 2021-re.
Mert ez a lépcső vagy akadály, ez mit jelent?
Hát ez azt jelenti, hogy például a Tőlünk Nektek, ami egy önkéntesség alapú program, ott már egy saját önkéntes projektet valósítanak meg a fiatalok, és ezért kell egy bizonyos érettség hozzá, kell valami, amitől ők képesek lesznek arra, hogy együttműködjenek. Itt az alaptáborban küldhetnek olyan gyerekeket, fiatalokat a gyermekotthonok, akik így egyébként nem igazán állják meg a helyüket az iskolában, vagy mindenféle kudarcokat szednek össze, és itt igazából nincs ilyen küszöb, amit, tehát, hogy bárki jöhet.
tehát az egész országban a gyermekotthonok jelentkezését várjátok, de nyilván azért egy korlátozott létszámban, hogy milyen gyerekeket kiket küldenek, vagy van azért valamilyen korhatár.
Van egy ilyen partnerlistánk gyerekotthonokkal, hány? 14?
16.
16 gyerekotthonnal, de azért van olyan is, hogy megkeresnek minket, mondjuk főleg ugye mondtad is említetted, hogy gyerekotthonban dolgozom, és akkor a gyámok például tudják, hogy van ez a tábor, és akkor van, hogy így közvetlenül megkeresnek, hogy nekik volna gyámoljuk teljesen másik gyerekotthonban, vagy nevelőszülőnél, és akkor így is fogadtunk már többször fiatalokat, de elsősorban a gyerekotthonokból érkeznek, és Magyarország minden, nem minden, tehát Magyarország egész területéről vannak olyan gyerekotthonok, akik jelentkeznek, Dévaványa, Miskolc, Komárom, Sopron, Berettyóújfalu, Budapest, tényleg szétszórva az országban.
Hány gyereket tudtok fogadni?
Hát így az álom a 35-40 jelen pillanatban. Szerintem, ha rajtunk múlna, akkor 100-200 fogadnánk, vagy több turnusban táboroztatnánk. Jelenleg ez a kapacitás, hogy 35-40, meg ez is az, ami ez a szám, amit szerintem biztonságban és felkészülten tudunk táboroztatni.
És elsősorban kamaszokat, vagy kisgyermekeket is?
Kamaszokat mondjuk, de 12-re lőttük be az alsó korhatárt, itt is volt azért csúszkálás már, hogyha valaki mondja a Gigi, hogy ugye néha nehéz megindulni ezeknek a gyerekeknek, meg nehéz más sorstársakkal találkozni, vagy azért van félelem is bennük, úgyhogy azért ez egy egyéni elbírálás is, hogy van olyan 10-11 éves, aki valószínűleg már végig tud csinálni 5 napot így, de 12, és mondanám, hogy 18, de ez se igaz, mert azért a gyerekotthonokban vannak utógondozottak is, és ők lehetnek 20-21 évesek, és ők is előfordul, hogy jelentkeznek és jönnek.
Nagy álmunk, hogy legyen gyerektábor külön, kamasztábor külön, és még egy plusz nagy álom, hogy legyen nevelőknek egy párnapos felüdülés, amikor ők tudnak töltődni egy ilyen programon. Ennek ilyen financiális problémái vannak, de igazából azt szeretnénk, hogy az alaptábor olyan ismertségre tegyen szert, és olyan támogatottságra a társadalomban, hogy ez gond nélkül meg tudjon valósulni minden évben. Ez nem egy hatalmas összeg, amiről szó van, ahhoz képest, amiket például vállalatok elköltenek akár társadalmi tevékenységekre, és mégis nagyon nehéz ezt a pénzt összeszednünk, és így ez egy ilyen hosszú távú cél, hogy legyen akár több gyerektábor, akár több kamasztábor, és a nevelőknek a támogatására tábor.
Akkor egy kicsit beszéljünk az anyagiakról, honnan tudjátok ezt a pénzt összeszedni?
Kampányt tervezünk minden évben. Ebben mondhatom, hogy teljesen kezdőként vágtunk bele 2021-ben az első tábornál, tehát hogy így a saját ötleteink, amiket látunk a social médiában az alapján, most már egyre több szakember is támogatja a munkánkat, hogy létrejön, így jött létre a hétfői adománygyűjtő koncert. Az alaptábornak célja a részünkről az is, hogy a társadalom felé kommunikáljunk erről az ügyről, tehát hogy észrevegye a középosztály főleg, hogy vannak ezek a gyerekek, hogy van 23 ezer gyerek gyermekotthonban, akiknek mondjuk ez a nyaralás, ez a töltődés, ez az az élmény, ami egész évben tölti őket, amire vissza lehet gondolni egy-egy szomorú őszi, sírósabb napon, és ezért szeretnék rá felhívni a figyelmet, hogy ezek a gyerekek a mi gyerekeink kortársai lesznek, és ugyanúgy szükség van rájuk a társadalomban. Úgyhogy fontos az, hogy ilyen ügyeket támogassunk.
Állami támogatást akkor ezek szerint nem kaptok?
Nem. Nem is kérünk.
Hogyha most ezt valaki látja, reméljük, hogy látják azért sokan, hol tudnak titeket támogatni, hogyan tudnak titeket támogatni?
Szerintem a legegyszerűbb valószínűleg, hogyha fölmennek az Élmény Akadémia honlapjára, és megkeresik azt a támogatón vagy alaptábor gombot, ahol közvetlenül tudnak minket támogatni az alaptábor kapcsán is egyébként, most elsősorban ebben szeretnénk kérni a segítségüket.
Ugye említettétek, hogy több mint 23 ezer gyerek van ma állami gondozásban Magyarországon, és nagyon nagy részük tényleg gyermekotthonokban, mert nevelőszülőkből ugye tudjuk, hogy hiány van. Hogy kell elképzelni egy gyermekotthoni létet, hogyha mondjuk ott benragad, nem tudom, hát nyilván egy kamasznak már egyre kisebb esélye van arra, hogy örökbe fogadják. Hogy kell elképzelni az ő mindennapjaikat, mennyire nagy a fluktuáció mondjuk a nevelőknél, tehát hogy tudnak-e kapcsolódni, tudnak-e valakitől szeretetet, bizalmat, nem tudom, támogatást kapni?
Szerintem ez nagyon nehéz kérdés, amit felteszel, és onnan közelítem meg, akkor először szerintem, hogy azok a nevelők, akik hozzánk érkeznek, mondjuk az alaptáborba, vagy máshova kísérik azokat a gondozottakat, állami gondoskodásban élő fiatalokat, akikkel mi találkozunk, szerintem csak szuperlatívuszokban tudunk róluk beszélni, ugyanazok évek óta, és nagyon-nagyon-nagyon elkötelezettek. De hazugság lenne azt mondani, hogy nincsen baromi nagy fluktuáció a gyerekotthonokban. Hát ez egy nagyon-nagyon komplex és nehéz munka, és most azért a klíma sem kedvez a gyermekvédelmi szakemberek számára, vagy ennek a munkának. Azért különösen szomorú, amit kérdezel, mert ezek a gyerekek alapvetően már sérültek a kapcsolódásaikban. És rákérdezel a fluktuációra, nagyon nehéz utána újra is újra azzal a bizalommal lenni egy felnőtt iránt, hogy ő marad. És ő lesz az én nevelőm, aki odafigyel rám, aki jól kapcsolódik hozzám, aki gondoskodik rám, aki reagál a szükségleteimre. Ha azt az elmúlt 4 évet nézem, ahol én ebben a gyerekotthonban dolgozom, szerintem 6-7 gyerekfelügyelő biztosan elment és érkezett, és elsősorban azért, mert nekem nagyon elfáradnak. Nagyon alul támogatott, alul finanszírozott szakma. Ehhez képest nagyon kellene érteni ezekhez a fiatalokhoz, mert hogy kellene az, hogy felkészültek legyenek a nevelők, a gyerekfelügyelők a traumatudatos szempontból biztosan. Azt szoktuk mondani, hogy ezek a gyerekek azzal, hogy kiemelik őket a családból, mert biztosan traumatizáltak. Úgyhogy ők egy különleges bánásmódot igényelnek, a különleges, nem azt értem, hogy tehát nem, na, különlegeset. És ezt most hosszan beszélgethetünk is erről akár, de utána is lehet nézni. Kérdezett, hogy, vagy mondott, hogy nagyon kevés a nevelőszülő, most már a gyermekotthonban is kevés a hely. Tehát, hogyha ezt ide beemelhetem, akkor én úgy tudom, hogy Pest megyében jelen pillanatban 2000 gyerek vár el helyezésre, és azzal számolnak, hogy körülbelül jövőre fog úgy megtelni az országosan a gyerekotthonoknak a férőhelye, hogy több lesz a bekerülő gyerek, mint a kikerülő. A mindennapokban pedig... Én sokszor elcsodálkozom azon, milyen erősek ezek a gyerekek, tehát, hogy ott vagyok a gyerekotthonban, és csak figyelem a mozgást, ami történik, pont azért, amit az előbb említettem, rengetegszer változik a közösségük, a dinamika, újra kell rendeződni, újra mert kell befogadni, elmegy a kedvenc barátom, akivel felnőttem, és az egész ilyen szerintem extrém, ahogyan nekik... alkalmazkodni kell egymáshoz. Lehet, hogy a szobájuk hetenként megváltozik azzal, hogy így nincsen biztonságos terük. A felnőttek is sokszor változnak, úgyhogy ők szerintem nagyon erős fiatalok, akik a legjobban próbálnak ahhoz a helyzethez alkalmazkodni, és túlélni, és felnövekedni.
Egy-egy csoportra, vagy nem, inkább fordítva kérdezem, hogy egy nevelő mondjuk hány gyerekre kell, hogy vigyázzon? Tehát...
Egy csoport az 12 fő, jó eséllyel 2 fő az, aki tud velük foglalkozni. Ez az előírt létszám. Azért a tapasztalat azt mutatja, hogy ez kevés helyen valósul meg.
És akkor egy kicsit nézzük meg, hogy ehhez képest mondjuk a táborban mit tudnak kapni, mert hogy nyilván sokakban felmerül a kérdés, hogy egy hét alatt nem lehet megváltani a világot.
Ez igaz. Ez igaz, és mégis mi is elmegyünk nyaralni. Mi is kiszakadunk a hétköznapokból egy hétre vagy kettőre, és próbáljuk elfelejteni a munkahelyi problémákat, és erre nekik is szükségük van. Körülbelül 15-en vagyunk egy táborban felnőttek, ebben van egy ilyen 4-5 fő, aki fluktuál és különböző programokat hoz, valósít meg, és vagyunk egy 11-2-en, attól függően, hogy éppen hogy jött ki a létszám, 35-40 gyerekre. Tehát próbálunk ilyen egyharmad, kétharmad arányban jelen lenni a táborokban, és hát mit kapnak itt a gyerekek? Nagyon-nagyon igyekszünk arra, hogy mindenki úgy menjen el, hogy egyen jobban van, mint ahogyan jött. Ez azt jelenti, hogy legalább egy dolgot tanult magáról, amiben ő ügyes, legalább egy dologra reflektált, hogy ő valamiben jó, valamiben több, mint gondolta előtte, hogy mosolygott, hogy önfeletten játszott, és ez kihívás tud lenni nekik, hogy megérkezzenek egy ilyen helyzetbe, hogy átengedjék magukat ennek a felhőtlen jókedvnek. De azért a végére meg szoktak érkezni, és akkor ilyen nagy sírások közepette szoktuk, meg nagy ölelgetések közepette szoktuk a tábort zárni.
Mennyire vannak visszajáró gyerekeitek?
Visszajárók. Nagyon szeretnek visszajárni, mondta. Giginek mondtam most, mielőtt bejöttünk, hogy az egyik nevelő hívott, és 6 fiatalból 4-et ismerünk, és ők szerintem harmadjára jönnek. Tehát, igen, hogy majdnem a kezdetektől azok a gyerekotthonosok, ahol én dolgozom, ők is mind szeretnének jönni, nagyon nagy részük egyébként visszajár, vagy ismeri, mondogatja, ők már rettenetesen készülnek rá. Úgyhogy egyrészt van egymással egy nagyon-nagyon jó kapcsolódásuk, másrészt pedig velünk is, akik lemegyünk őket táboroztatni, hozzánk is nagyon szeretnek visszaérni, meg ezért kérdezik, hogy jön a Gigi, jön az Árpi, tehát ez egy ilyen iszonyú fontos, hogy ugyanazokkal az arcokkal, ha lehet, találkozzanak, nem kritérium egyébként, minden évben meg lehet csinálni random emberekkel szuper programot, de azért persze, nagyon szeretnek visszajönni.
Kedvenc sztorim erről, hogy tavaly volt egy fiú, egy gyerek otthonból, aki 5 napon keresztül adta föl a leckét, így mindent megtett, hogy provokáljon. Én voltam a csoportvezetője, úgyhogy így élőben. És élesben minden percben kaptam tőle az ellenállást, meg azt, hogy hány másodperc után kezd el valamit bemondogatni, hogy ő nem szeretne, és a végére teljesen megérkezett, azt mondta a zárókörben, hogy ő tanult magáról valamit, amit nem gondolt volna, hogy ő valami olyasmit tanult magáról, hogy ő mégiscsak több, mint amire gondolt, és elment, és másnap hívta a Zsófit, a nevelője, hogy van-e még tábor az idén, mert hogy szeretne nagyon ez a kisfiú visszajönni, és akkor persze elintéztük neki, és utána ugyanezt lenyomta a következő táborban, tehát az első 3 napban full ellenállásban volt, és aztán végül megérkezett, de ez így megy, és szerintem, ha az idén jön, és nem tudom, hogy jön-e, akkor már egyel hamarabb fog majd tudni kapcsolni a többiekhez. Tudod, ez úgy van, hogy sok rajtuk a páncél, sok védekezés, önvédelem van abban, ahogyan ők működnek, ahogyan ők viszonyulnak a világhoz, és ezért nem tudják azonnal átengedni magukat egy ilyen helyzetben annak, hogy itt megbízhatnak bennünk, hogy itt mindent meg fogunk tenni azért, hogy ne érje őket bántódás, hogy egymást se bánthassák, hogy fogunk segíteni a konfliktusaik elrendezésében. Szóval ebben nehéz megérkezniük, és így kicsit kinyitni a szívüket, de azért 5-6 nap alatt sikerül.
Meg az, hogy van választás, tehát, hogy nagyon igyekszünk úgy megcsinálni a tábort, sok olyan programelem is van, meg egyáltalán a napsorán, hogy legyen választásuk. Azért ezeknek a gyereknek nem sok választásuk van a napi életük tekintetében, és az például, hogy iszonyúnatosan nagy erő, hogy ők alakítója a programnak, és ezt lehet tanulni, és lehet arról beszélgetni, hogy közösségként mit szeretnénk. Nem nagyon kérdezik meg tőlük a hétköznaposan, hogy ők mit szeretnének, milyen iskolába szeretnének élni. Ezek ilyen szűk lehetőségek, amik elérhetőek a számukra nagyon sok szempontból. Lehet azért, mert földrajzilag nem elérhető az az iskola. Lehet, hogy azért, mert nincs meg az a támogatás, hogy nyelveket tanuljon. Szóval, hogy az, hogy 5 napon keresztül számít a véleményük, az szerintem nagyon nagy erő. És ez a fiú fun fact azóta a mi gyerekotthonunkban van egyébként. Egyébként is került volna egy gondozási helyváltásra, és hozzánk lehetett volna jönni, úgyhogy azóta is látjuk, hogy mit jelentett neki az alaptábor, és jön. Nagyon szeretne jönni.
Tehát akkor ő például már tud kapcsolódni, ő már megkapta ezt a bizalmat.
Igen, és egyébként nagyon érdekes, hogy a működésük hogyan változik meg sokszor, és amikor stressz helyzet van, akkor persze ezek föl tudnak íródni, de mondjuk így lejön a stressz, meg lejön az, hogy ilyen feszültség van, akkor visszanyúlnak azokhoz a dolgokhoz, amiket ott tanultak. Mondja a Gigi ezt a konfliktus kezelést, ez nagyon klasszikus példája annak, hogy miket tanulnak, anélkül, hogy mi ezt terveznénk egyébként, tehát hogy azért nem azzal foglalkozunk 5 napig a táborban, hogy konfliktust kezeljünk,
igen,
de kezelünk, mert hogy közösségként azért konfliktusaink vannak, nekik is, nekünk is, és ezt a Giginek egyszer meséltem nagy örömmel, hogy annyira izgalmas volt. Volt egyszer egy házgyűlés nálunk a gyerekotthonban, jó nagy stressz, mindenkinek volt véleménye arról, ami kialakult, és ezért aztán jó nagy káosz is lett. És én így el is fáradtam, hogy ezt így kezeljem, és az egyik srác azt mondta nekem, hogy Zsófi, ezt ne így oldjuk meg. És kérdeztem, hogy hogy oldjuk meg, és azt mondta, hogy hát úgy, ahogy a táborban szoktuk. És nekem volt erre válaszom, hogy az mi is, kérdeztem tőle, hogy hát az hogy lenne, vagy az hogy néz neki, és azt mondta, hogy mindenkit meghallgatunk, mindenki arról beszél, ami őt érinti, ami az ő véleménye, és nem ítélkezünk egymás felett. És ezt megcsinálják, szóval, hogy ez nem egy humbug, ezek nem üres szavak, hanem vissza tudnak nyúlni. Azért ezek, szoktuk mondani, hogy ezek életvezetési készségek, amiket egyébként ők nem tanulnak, nem látnak, nincsen mintájuk rá, nincsen mintarája, hogy ilyeneket megoldjanak, és ha hosszan tudnánk beszélni arról, hogy ezeket a gyerekeket nap mint nap mi éri az iskolában, hogy hogyan viszonyulnak hozzájuk, akkor azt is látnánk, hogy nagyon kevés az a tanulás, amit ők felszedhetnek, pedig képesek rá. Csak egész egyszerűen, hogy akkora stigma van rajtuk, hogy ha minket belenyomnak abba, hogy ilyenek vagyunk, meg olyanok vagyunk, akkor nem biztos, hogy akarunk másként működni, vagy nem biztos, hogy elhiszük, hogy egyébként tudunk másért csinálni, pedig tudnak.
És akkor itt lehetőséget adtok nekik, hogy megmutassák, hogy tudnak saját maguknak is. Milyen fajta, nem tudom, foglalkozások, játékok vannak, mert ott ugye volt hétfőn egy adománygyűjtő koncert, ott említettetek egyet, ami ilyen nagy kedvenc.
Minden évben, tehát az élménypedagógiára alapul. Az élménypedagógia az mindenféle hát játék / tevékenységből áll. Az a lényeg, hogy valamiféle csináláson keresztül tanulunk valamit, és közben nem is igazán a tanuláson van a fókusz, de mindenképpen reflektálunk rá, hogy mi történt a közben én, mire jöttem rá. És ezt úgy kell elképzelni, hogy például játszunk velük mindenféle olyan játékokat, egyre komplexebbeket, ahogy telnek a napok, amikben ők kipróbálhatják magukat például vezetőként, kipróbálhatják magukat vezetetként, mennyire engedem, hogy a másik mondja meg azt, hogy mi legyen, mennyire állok bele, hogy én már pedig tudom, hogy vajas kenyeret akarok vacsorára, és akkor én azt meg fogom szervezni. Tehát ilyesmikre is lehet gondolni, de az alaptábor indulása óta minden évben jött a Bárnai Peti, aki egy színész, és ő improvizációs workshopokat tartott, amiket hát így mindannyian gurultunk a röhögéstől. Aztán magas kötélpályát, vagy alacsony kötélpályát épít az Élmény Akadémiának a technikai csapata. Ez egy ilyen magas kihívás, amiben részt lehet venni, ez nagyon-nagyon sokat szokott adni. Tavaly fürödtünk a Dunában, ha lehet, elmegyünk egyszer egy strandra, és szerintem a kedvencedet te mondd el, mert
jó,
úgy szeretem.
A sódárpartit.
Igen.
Jó. Igen, tényleg az a kedvencem, van egy olyan sódárparti című vers, és arról szól, Gyula család, és beszélgetnek, és mindent ki lehet mondani, és lehet beszélgetni, és ennek örömére, vagy ennek a hatására is egyébként, és nem akarom eltagadni, hogy mi bátortáborosok voltunk mind a ketten a Gigivel, és ott is találkoztunk ezzel, hogy napzárás, és ez nagyon-nagyon fontos tudatosítani esténként a gyerekekben, hogy mi minden történt. Ennek nagyon sok formája lehet, hogy hogyan. Ez lehet a kognitív, lehet egy relaxáció, lehet testérzeten keresztül nagyon sokféleképpen, de hogy megtörténjen valamiféle napzárás, konténerezése az érzéseknek, tudatosítás, úgyhogy ez igazából a trénereink fantáziáján múlik. Nagyon sok ötlet van erre, meg sokfélet láttunk mi is szerintem az évek alatt, hogy hogyan lehet hatékonyan napot zárni, és azért az utolsó este ez nagyon el szokott húzódni, mert mindenkinek van még mondani valója, meg van még lezárandója.
Ennek a keretében például sokszor babozunk, ami azt jelenti, hogy mindenki kap egy marékbabot, és annak adhat belőle, akinek akar. Egy feltétel van, hogy mondja el, hogy miért adja annak a személynek, és így gyűjtik a babokat, és a végén megvan, nem tudom, 16-ot kaptam a héten, és ezek például nagyon jó. Tavaly én sokszor meséltem, és nagyon nagy ereje van a mesének, még a kamaszoknál is. Azt tapasztaljuk, hogy így megérkezik valahogy a szívük, meg így kinyílik a szemük, szóval, hogy nagyon érdekesen hat a mese. Úgyhogy én most ezzel kísérletezem, mert mostanában tanultam ezt a módszert.
A babosra visszatérve, ez egy pozitív visszajelző.
Igen.
Tehát, hogy így csak olyat mondhatsz, amit elismersz a másikban, hálás vagy érted, csak láttad. És egyébként döbbenetes, hogy miket vesznek észre.
Amiket mi nem.
Én kérdeztem a múltkor is tőlük, az egyik fiataltól, aki abban a gyerekotthonban van, aki nem merem a nevükön nevezni, mert nem adtak fel hatalmazást rá, el kell fejtettem megkérdezni, hogy neki mi volt az egyik legnagyobb élmény, és ő arra emlékezett vissza, hogy volt egy pelenka oszlop, ami nem is tudom, hogy 9 méter volt, vagy 10, vagy hány méterre építették a technikai csapat. Ezt úgy kell elképzelni, hogy fölmásznak egy ilyen vékony rúdon, amin vannak ilyen pöckök, és van egy platform a tetején, ők persze végig alpin öltözetben vannak, tehát beülős, stb.
Biztonságban vannak.
Köszönöm. És onnan le kell ugrani. És az én egyik gyerekem a gyerekotthonból arra emlékezett vissza, hogy látott egy kisrácot, így mondta, hogy a kisrác ugrott le, a kisrác csinálta meg. Tehát neki az egy nagyon meghatározó emléke volt, hogy látott valakit erőfeszítést tenni és sikert elérni, és erre ezt nem irigységként, hanem elismerésként meséli. Úgyhogy olyan értékeik vannak ezeknek a srácoknak, hogy nagyon-nagyon gyorsan észreveszik egymásban azt, hogy ki mire képes, és úgyis szeretnek aztán helyezkedni, szóval például van azért dráma is az elején, hogy biztos abban a csoportban vagyok-e, ahol az aki, úgyhogy ez szokott lenni ilyen extremitás. És visszatérve a visszajelzőkörre, hogy csinálunk ilyen kedves falat is, azt egy ilyen A4-es lap, rajzolnak magunkról egy portrét, és oda is csak azt lehet leírni, amit így láttál a másikban, vagy így akarsz neki mondani, ezek sokszor egyébként viccesek is, mert csak egy dalszövegre utal, vagy tényleg valami izgalmas, és ezért én látom, hogy ez is mindig megvan nekik. Tehát ezt is folyamatosan elrakják, vagy a falon van, vagy a fontos helyen, a szekrényen, de ez egyébként mi is, amikor járunk tréningekre, ezeket megszoktuk, hogy beemeltük a felnőtt tréningekbe is. Felnőtt embereknek is nagyon fontos a pozitív visszajelzés. Valahogy ezt is elfelejtjük, hogy egymásnak jól jelezzünk vissza. És talán még azt érdemes mondani, mesélni a Gigi, hogy meseterápia, impro, élménypedagógia. Én azt hiszem, hogy az egy szuper dolog ebben a szervezetben, hogy nagyon sokfélék vagyunk, és sok minden tudás gyűlt már össze, és tanítjuk egymást is, meglesünk egymástól is, meg nagyon szabadon gondolkodunk abban, hogy ki mit emel be abból, ami éppen fontos neki, hatékonynak találta, vagy egyszerűen csak ki szeretné próbálni, mert ő mondjuk átesett egy ilyen folyamaton. Persze ez tudatos tervezés kérdése, de hogy szerintem nagyon sokfajta tudás van már jelen az alaptáborban.
És említettétek, hogy nem csak a gyerekeknek szeretnétek tábor tartani, de hogy szoktatok a nevelőknek is tréningeket. Pont azért, hogy megelőzzétek azt, hogy kiégjenek, vagy...
Hát a kiégés megelőzés, ez nem tagadható, hogy a célja tud lenni egy ilyen programnak, de nem csak ez, hanem hát biztosak vagyunk abban, hogyha egy felnőtt, aki velük van, jól van, akkor ez a gyerekeken meglátszik, mint ahogy a családokban is, hogyha anya jól van, vagy volt egy kis szabad ideje, vagy a család gondoskodik arról, hogy mindenki megfelelő mértékben tudjon pihenni, meg kiszakadni a nehézségekből, akkor aztán mindenki jól van, az egész család jobban van. Na, ez igaz a gyerekekre is, tehát hogyha körülöttük lévő felnőttek jobban keresnek, kiegyensúlyozottabbak, nincsenek megélhetési, meg ilyen egzisztenciális problémáik, van idejük pihenni, nem kell beugraniunk extra etapokba, léptennyomon. Van megbízható másik felnőtt, aki gondoskodik azokról a gyerekekről, akikért ők is felelősek, akkor mindenki sokkal jobban van. A gyerekeken is ez meglátszik. És ennek egy részéért tudunk mi csak tenni, de azért mindenképpen szeretnénk ezekben a táborokban. És igenis az, hogyha egy felnőtt például megérti egy nevelő, akiknek nagyon-nagyon sokféle képzettségük, végzettségük tud lenni a jelenlegi rendszerben, hogy a gyerekeknek a viselkedése sokszor arról árulkodik, hogy milyen traumákon estek át, és nem pedig nekik szól, hogy nem pedig bántani akarják őket, hanem egyszerűen csak megijednek, vagy éppen menekülnek, vagy bekapcsol bennünk egy olyan mechanizmus, ami a traumából fakad, akkor sokkal türelmesebbek tudnak lenni. Tehát ezeknek a dolgoknak a tudatosítása is nagyon fontos. Nevelőképzőt is szoktunk tartani, az alaptábor keretében még nem volt, de nagyon szeretnénk, pont azért, hogy ez nyitott legyen, de amiket tartottunk, arra vannak visszajárók, és imádják. Ez az éves feltöltődés, most is kérdezte az egyik nevelő, hogy mikor lesz már megint Gigi, mert hogy én nagyon szeretnék jönni, és hogy ez nekem az év fénypontja, amikor végre 3 napig. És arról nem is beszélve, hogy ők is egy ilyen peer közösségben vannak ilyenkor, meg tudják beszélni a problémáikat, tudnak ventilálni arról, hogy milyen élmény ezekkel a gyerekekkel tölteni a mindennapjaikat, és ez is nagyon sokat ad, hogy nem vagyok egyedül. És egyébként az alaptáborban ez a gyerekeknek is nagyon fontos. Én nagyon szeretnék inkluzív tábort is majd egyszer, ahol találkozhat a középosztály és azok a gyerekek, akik otthonokban élnek, de az a nevelőknek is nagyon fontos, hogy ők tudjanak egymással kapcsolódni.
Azért szerintem a kiégésnek az egyik ilyen biztos alkotóeleme az, hogy hiányzik ezeknek a szakembereknek, vagy sokszor nem szakembereknek egyébként az elismerés a munkájukért. Nagyon kevés elismerést kapnak, és hogyha azzal találkoznak, ahogy mi vagyunk ott velük, és tudjuk erősíteni őket, az egy évre is tud elég feltankolás lenni. Egyébként szerintem mindig így kéne, hogy legyen, és kellene, hogy szupervízió kaphassanak, és kellene, hogy különféle támogatást, segítséget, elismerést kapjanak. Szerintem ez nagyon erősen hiányos jelenleg.
És egy kicsit ugyanezen a szinten visszatérve, vagy ugyanebből a szempontból visszatérve a gyerekekre, hogy mondtátok, hogy nevelőszülőknek elismerése, vagy a nevelőknek, bocsánat, elismerése.
Nevelőszülőknek, de nekik is.
Hogy a gyerekeknél ez a stigma, ez még mennyire van meg? Tehát a társadalom, az, tudom, amikor ugye volt ez a Bicskei botrány, kirobbant, akkor mindenkinek hirtelen nagyon fontos lett a gyerekvédelem, most mi történik velük, és hogy mennyire stigmatizálja még mindig őket a társadalom?
Nagyon. Nagyon. Azért közelíthetünk onnan is, nem szeretném persze erre elvinni, hogy nem is tudom a pontos számot, de talán minden ötödik hajléktalan gyerek otthonban nőtt föl. Tehát azért az, hogy belülük mi lesz, meg hogyan tudnak megélni, vagy hogyan találkozunk velük később, az szerintem visszahat azokra a fiatalokra is, akik jelenleg állami gondoskodásban élnek. Végtelenül igazságtalannak tartom azt, hogy a legkevésbé ők tehetnek arról, hogy a családból kiemelték őket. Ez nagyon sok mindennek köszönhető, a támogatás hiányának, az alapellátás hiányának, és tényleg egyébként vannak olyan szülők is, azért ezt sem lehet eltagadni, ahogy valóban minden támogatás ellenére nem alkalmas egy szülő fölnevelni a gyerekét, vagy nem tud olyan körülményeket tekinteni. Ez egy végtelenül komplex folyamat, amíg el kellene jutni addig, hogy a gyerekeket kiemelik a családból. Visszatérve az eredeti kérdésedre, szerintem nagyon-nagyon stigmatizált az ő helyzetük. Van olyan gondozott nálunk, aki, amikor elkerültünk arra, hogy középiskolába beiratkozunk, ő kérte, hogy én még véletlen sem mondjam el mások előtt, hogy én ki vagyok, milyen minőségben vagyok ott, és nem szeretné, ha megtudnák, hogy gyerekotthonos. Ennek ellenére kiderült, és nem a mi hibánkból, és végtelenül sajnáltam egyébként, hogy olyan helyzetbe hozták. Mondok más példát. Jelenleg, amikor ők kikerülnek a rendszerből, akkor ugye van lehetőség arra, hogy az otthonteremtési támogatásukat felvegyék. Ez egy szerintem minimális összeg jelenleg. Ennek nagyon leszabályozott keretei vannak, hogy hogyan lehet ezt fölvenni. Végül is értem, mert azt gondolom, azért erre volt tapasztalás, hogy sokszor sajnos akkor jelenik meg a család, az eredeti család, amikor kikerülnek ezek a fiatalok, hogy fölvegyék ezt a hatalmas összeget, 1,9 millió forint azoknak, akik körül 10 évet éltek állami gondoskodásban, akik 3-4-et azoknak semmi. Ilyen támogatást nem nyújt az állam jelenleg. Szóval egy ekkora összegről beszélünk, ezt úgy lehet elkölteni most jelenleg, hogy vagy egy lakásbérlésre, házvásárlásra, felújításra saját tulajdonban. Tehát nyilván akkor legyünk reálisan, gondolkodjunk reálisan, az jön szóba, hogy lakásbérlés. És innentől kezdve kezdődik egy irgalmatlan nagy nehézség, hogy ki lesz az, aki állami gondoskodásból kikerülő gyereknek kiadja a lakását. Az összes félelembe kapcsol a főbérlőknél. Pedig egyébként hozzáteszem a legbiztosabb módszere annak, vagy a legbiztosabb, hogy beérkezzen az a pénz, hogyha én a lakásomat szeretném kérni, az, hogy a gyámhivatal valóban át is utalja ezt az összeget biztosan, amíg el nem fogy. Úgyhogy ez csak egy, de az iskolában, ahogy említettem, az álláskeresésnél az, hogy honnan érkezik, hova megy, tehát hogy például az utógondozott úgy maradhat utógondozott egy gyermekotthonban, vagy tanul, vagy dolgozik, és akkor elkerül egy munkahelyre, elmeséli, hogy egyébként ő gyerekotthonos, neki munkát keresnek, már egy nagyon nagy előítélettel találja szembe magát, nem biztos, hogy őt fogják választani.
Mi kellene ahhoz, hogy ezt leromboljuk valahogy, vagy így ez eltűnjön?
Szerintem az, hogy kicsit közelebb menjünk a témához, hogy merjünk észrevenni, hogy ezek gyerekek, ugyanolyan gyerekek, mint a mieink, ugyanolyan nehézségekkel, sőt, fokozott a nehézségekkel, de ugyanolyan kedvességgel, ugyanolyan csodálatos, ragyogó szemekkel, ugyanazzal a potenciállal, ami bennük lakozik, szóval, hogy ez az egyik, hogy vegyük észre, a másik pedig az, hogy, és én nekem ez a mániám, ezt szeretem mindenhol elmondani, hogy igenis tudunk mit tenni, tehát, hogy, és ezt én már ilyen szájbarágózni szeretem az embereknek, hogy nagyon kevésnek tűnik egy ilyen tábor, de ez is már valami, és hogy a középosztály, nem is beszélve a felsőbb osztályokról, tud mit tenni. Nagyon kevés pénz is, nagyon sokat tud jelenteni. És lehet mindenféle módja annak. Hogyha valaki nem szeret pénzt adni, akkor keresem más módját annak, hogy hogyan tud egy ilyen gyereket támogatni. De hogy tényleg rettentő sok módja van. A hajón is, amikor most voltunk a koncerten, nagyon hálásak voltunk azért, hogy eljöttek az emberek, mert mindenki, aki oda befizette azt a minimális jegye árat, azzal is már hozzájárult, és már ez rengeteget jelent. Tehát, hogyha sokan vagyunk, akik ilyen picit hozzáteszünk, akkor nagyon sokat tudunk elérni együtt.
szerintem kevés az információ, valahogy még mindig kevés az információ erről is, meg a beülök valahova, elmesélem, hogy mit csinálok, vagy kérdeznek, elmesélem, hogy csinálok, és akkor ők mind árvák. Tehát, hogy szerintem nagyon keveset tudnak úgy általánosságban a kortársaink, vagy ugye a társadalom része arról, hogy mit jelent az, hogy gyerek otthonban, és ilyen fantáziák vannak, szerintem mindenféle vad fantázia születhet arról, hogy mit jelent az, hogy gyerek otthonos gyerek, és pedig tényleg nekem nincsen gyerekem, Giginek van, neki a kortársai, tehát, hogy és szükségletekkel, vágyakkal, álmokkal, kapcsolódási vágyakkal, úgyhogy ők A, B, C, mindenki, tehát, hogy csak egy kicsit több energiát és több pénzt kellene belerakni.
Most ugye július közepén lesz az alaptábor.
Igen.
Több turnusban, vagy egy turnusban?
Igen.
Szerintetek, hogyha mondjuk visszakanyarodunk oda az elejére kicsikét, amit említettél, hogy most már várólistában a gyermekotthonok számára, és mármint, hogy várólistán vannak a gyerekek a gyermekotthonokban, hogy hány alaptábor kell, hogy megoldjátok ezt, ami nyilván nem a ti dolgotok lenne, de hogy... Illetve, hogy ez jobb lesz-e vajon, vagy milyen irányt láttok? Tehát, hogy nyilván civilként is próbáltok megtenni mindent, de hogy azért ebbe így bele lehet, gondolom én, szakadni, meg hát nem lehet azt elvárni, hogy majd az Élmény Akadémia megoldja az egészet.
Én annak nagyon örülök, hogy azért vannak más civil egyesületek is, akkor valahogyan táboroztattak, más táborok, másfajta módszertanok, de úgy szerintem nagyon sokan csinálják, és ezért én nagyon hálás vagyok. Uh-huh. Egyrészt tudunk tanulni egymásról, másrészt pedig, hát ez így exponenciálisan bárhol nőhet. 23 ezer gyereket, ha belegondolsz táboroztatni, nem tudom kiszámolni, most szeretnék neked adni egy számot, de fogalmam nincs, hogy hány táborra lenne szükség, és nagyon megnyugtató lenne, hogy ez a 23 ezer gyerek mind el is tudna valamilyen táborba jutni, akár az alaptáborba, akár pedig máshova, és tényleg nagyon-nagyon jó táborok vannak, és vannak nekünk is aztán ifjúsági cseréink, hogyha az alacsony küszöbű programjainkon átesnek, és el tudnak köteleződni, és van bennük lelkesedés, akkor tudnak még jönni programjainkra. És ez például jellemző, hogy jönnek ki is, tehát, hogy nem csak gyerekotthonos gyerekeket táboroztatunk, hanem szegregátumban telepen élő fiatalokat is, és ők például Jukóvölgyében kialakították a saját közösségüket, ők már ott tesznek magukért. Nem akarom feltétlenül összekeverni a dolgokat, hogy ne legyen a hallgatóknak nehéz, de nem kell itt megállni, tehát lehet jönni alaptáborba is, és aztán lehet jönni egyre komplexebb programokra is. De nagyon-nagyon boldog lennék, ha minden gyerek eljutna egy táborba egy nyáron.
És a végeken nem is nagyon jutnak el, tehát vannak olyan gyerekotthonok, ahol mondják, hogy ez az egy tábor az idén, amit kapnak. Tehát, hogy meglepő, mert vannak olyan otthonok, ahol egyik tábor a másik után, nem tudom, hogy ez pontosan mi múlik, és vannak olyanok, akik főleg az országnak a különböző szélein, ahol ez az egy tábor van, ahova évente el tudnak menni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nagy fluktuáció, vagy így fluktuál ez a...
Nekem is például pont, ugye már kimentek a jelentkezési lapok a alaptáborral kapcsolatban, és vissza is írta egy kapcsolattartó, hogy nagyon szeretnének jönni, pár nap eltelt, és visszaért, hogy nem fognak tudni jönni, mert nincs, aki megoldja. Tehát már csak az a végekről, vagy akárhonnan egy buszos utazás már nem tudják megengedni maguknak. Mi próbálunk azért ebben is segíteni, nyilván ajánlom föl azt, hogy gondolkodjunk akár abban, hogy önkéntes biztosítunk, stb. Csak jussanak el. De ez sokszor olyan anyagi megerőltetés, vagy nincs egész egyszerűen senki, aki elkíséri ezeket a gyerekeket. Szóval azért ütközünk ilyen problémával is, azért igyekszünk megoldani.
Egy buta kérdés a végére, hogy szerintetek mi oldaná meg így, nem tudom, egy ilyen tündérpálcos uhintással az állami gondozott gyerekeknek a sorsát?
Szerintem a nevelőknek a fizetésének az ötszörösére emelése, a pálya vonzóvá tétele, az ő képzésük, és a megfelelő szakember. Nagyon-nagyon sok, nagyon jó szakember van. Erős Magyarországon a szociális szakember képzés, és az, hogy ne legyenek pálya elhagyók ezek az emberek, hanem maradjanak benne a szakmában, és mert szeretik ezt csinálni, mert nem tudjuk, hogy miért, de valamiért elképesztő energiákat tudnak beletenni, és valahonnan nyerik az energiájukat közben. Szóval, hogyha ők társadalmi elismerést és anyagi elismerést kapnának, ez biztos, hogy rengeteget jelentene.
Én csak egy kiegészíteni valóban, hogy szerintem nagyon-nagyon sok jó civil kezdeményezés, meg cégektől is érkezik olyan, hogy igyekeznek fiatalokat bemondani a munkavilágába, és mindenféle programokat találnak ki nekik, vagy mindenféle képzéseket, egy csomó minden elérhető, de ezeket a fiatalokat el kell juttatni oda, és ahhoz, hogy ők elhiggyék magukról, vagy anyagilag, vagy képesség szerint el tudjanak jutni, ahhoz valóban elengedhetetlen az, hogy olyan felnőttek vegyék őket körbe, akik segítik ezt.
Nagyon szépen köszönöm. Ez volt akkor a
Mi köszönjük.
Köszönjük szépen.
A Szabad Európa podcast sorozata, amiben ezúttal Gyöngyösi Krisztina és Gergely Zsófia volt a vendégünk, hogy az Élmény Akadémia két munkatársa, az alaptábor két szülőanyja. Köszönjük a figyelmüket.
Köszönjük mi is.
Köszönjük szépen.